Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végein ott van Brázák Ostan Sámuel, a Nézőpont Intézet és Závesz Tibor, az ERI Závesz Research vezetője, mindketten elemzők. Jó estét, örülök, hogy elfogadták a meghívást. Az oltásról, mint olyanról, mi a magyarok véleménye? Látják, mérték?
Hát ezt folyamatosan mérik a közvéleménykutatók. Azt lehet látni, hogy az oltási hajlandóság az folyamatosan növekedett, most valahogy mintha ez megtorpant volna. Én azt gondolom, hogy azok a egyébként szükséges és ambiciózus számok, amelyek a nyári immunitáshoz szükségesek, azok nem nincsenek most jelenleg benne a választópolgárok potenciáljában, már csak azért sem, mert ugye a járványnak a lecsengő szakasza, a viszonylag nagy átoltottság sokakban azt az érzetet kelti, mintha biztonságban lennénk mindahányan. Ezt szokták hamis biztonságérzetnek is növekedni, hamis biztonságérzetnek fogalmazni. Én azt gondolom, hogy továbbra is szükséges lenne, hogy ezek a számok emelkedjenek. Ha megfordítom a másik oldalról, mert tudok végül is viszonylag friss számot mondani, hogy mennyien vannak olyanok, akik egyáltalán nem akarják magukat beoltatni, azok aránya folyamatosan csökkent, most valahol a 15% környékén lehet, teljes felnőtt népessége belül, ami mindig elég soknak tűnik, de ebben nagyon sokféle megokolás játszik szerepet, például az a típusú ilyen hamis érzet, hogy nincsen már szükségük arra, nem látják be, hogy az ő biztonságukhoz szükséges az, hogy ők maguk be legyenek oltva. Úgyhogy én azt gondolom, hogy növekedni fog szép lassan, nagyon sok vakcina van, hozzá lehet férni, úgyhogy ez szerintem végül is az átoltottság valahol ott a 6 és 7 millió beoltott között fog szerintem nagyjából végződni.
Nézőpont hasonló számokat lát?
Így van, sőt a Központi Statisztikai Hivatal is beszállt a piackutatók küzdelmébe, és szokott adatokat közölni, és az is ezt a arányszámot mutatja. 80% tehát az átoltottsági hajlandóság körülbelül, mi is 15% szkeptikus oltás, szkeptikust látunk, és ez a 8 millió, ugye a kutatások a felnőtt népesség körében készülnek, tehát ez 6 milliónak megfeleltethető, de valóban vannak oltások már 18 év alatt is, ezért egyetértek abban is Tiborral, hogy ez 6-7 millió átoltottnál állhat meg, tehát biztosan lesz, aki nem kér ebből. Egyelőre még a természetes oltás hajlandóság növelési eszközöknél tartunk, ami azt jelenti, hogy most lesz majd az igazi próbája annak, hogy fesztiválokra belépni, étterem belsejében tartózkodni, hasonló szabad életet élni átoltottsággal lehet csak, és ennek még vélelmezhetően lesz egy oltás növelő hatása. Aztán, ha ez is kifogy, és még csak ott a 6 millió környékén lennénk, akkor ki tudja még milyen egyéb eszközök vannak. Szerbiában például fizetnek azért, amit nálunk a Momentum kezdeményezett, hogy valaki vegyen részt az oltási programban. De én azt gondolom, hogy már minden szám legyen 4 millió 700 ezer, ahol most tartunk, 5 millió, amit valószínűleg pünkösdre elérünk, és 6 millió, ami reális célkitűzés, vagy a fölött, amiről beszélünk. Minden szám a kormány számára politikailag siker, szakpolitikailag pedig minél több, annál jobb, de már a 5 millió körüli szám is egy nagy sikernek tekinthető szerintem.
Az oltástól alkotott vélemény különös tekintettel az oltás ellenességre köthető pártpreferenciához?
Hát én nem látok ilyet. Tehát ez nagyon jó szót használt az Ágoston az oltásszkeptikust, mert igazándiból alapvetően Magyarországon erről van szó. Tehát azt nem lehet mondani, hogy az igazi oltás ellenesek azok, akik ideológiát gyártanak ahhoz, hogy összeesküvés elméleteket, hogy ez mennyire nem valós veszély, már mint ez a járvány. Szerintem még nagyon kevesen vannak, ez egy marginális csoport, tehát az oltás szkepticizmus az valóban egy létező jelenség, emögött lehetnek politikai tartalmak. Én olvasója voltam olyan kutatásoknak, ahol én magam ilyet nem végeztem, ahol az oltási hajlandóságot, az ezzel való egyetértést valahogy a párt preferenciával hozták összefüggésbe, voltak pro és kontra mindenféle adatok, tehát hogy a kormánypártiak, oltáspártibbak, az ellenzékiek, ilyet is olvastam, Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a politikai harcnak egy megfelelő időszakban pár hónappal ezelőtt jó kis terepe volt, és lehetett ebből nem csak politikai kommunikációt alkotni, hanem szavazatgyűjtést is végbe vinni, tehát nem volt független azért ez az egész történet a pártpolitikától, de én azt érzékelem, mintha ezen most így túl lennénk. Nyilvánvaló, hogy nem vagyok naív, hogy ez soha többet nem fog előkerülni már sem a kormányzat, sem az ellenzéknek a politikában. Mások az ügyek most. Tehát másról beszélünk, más a közérdeklődésre számot tartó tematika. Az ellenzék is elkezdett tematizálni az előválasztással. Nyilvánvaló, hogy az oltás most már nem önmagában csak az oltása fontos, hanem ez a Ágoston által is emlegetett szabad élet, tehát hogy lehet külföldre menni, hogy lehet itthon visszatérni azokhoz a szokásainkhoz, amik a járvány előtt voltak, és ebben nehéz politikai harcot vívni, mert itt tulajdonképpen mint a közös érdek lenne. Tehát én azt gondolom, hogy ez a korszak valahogy lezárult, illetve hát nyilván abban az értelemben még nem, hogy akkor most, ha győzelmet kell hirdetni, hogy akkor ki győzött, magam előtt látom már azokat a hangzatos címeket a kormányzati oldalakon, portálokon és sajtótermékekben, hogy legyőzte a kormány a járványt. Én meg azt gondolom, hogy ezt majd érteni fogom, hogy miért van, de hogy ez végül is egy ilyen közös ügy volt, tehát nem venném el azt az élményt a magyar választópolgároktól, attól a 6-7 milliótól, akik beoltatták magukat, hogy ez az ő sikerük is, független attól, hogy milyen politikai hovatartozásuk van.
Brázák Uston, van az oltás ellenességnek pártpreferenciája?
Mi vizsgáltunk ilyet, ami egyébként nem egy nagy művészet, hiszen a közvéleménykutatók megkérdezik a pártpreferenciát, megkérdezik az oltási hajlandóságot, ezt a kettő adatot összefésülni az szinte kötelező, és ahol úgymond releváns összefüggés, korreláció van, azt azon érdemes elgondolkodni, hogy mi lehet mögötte. Nagyjából egy hónappal ezelőtt publikáltunk ilyen adatot, akkor még egyértelműen az oltási hajlandósága a kormánnyal szemben kritikus ellenzéki szavazóknak alacsonyabb volt. Nincs most friss szám előttem, de egyébként egyetértek a Tibor azon prognózisával, hogy ez az olló azóta zárulhatott, hiszen valóban most már annyira egyértelmű, hogy az oltási politika minden részlete egy sikertörténet, hogy az ellenzék hatalmas hibát követne el, ha beszorulna az oltás ellenes pozícióba. A Fidesz részéről meg azt gondolom, hogy egy kötelező feladat volt az oltás ellenes üzenetek és trükkök és éles kritikák, amit a baloldaltól lehetett hallani, annak a kihasználása és egy egységes kommunikációs üzenetbe való összefoglalása. Hibát követette volna a Fidesz, ezt nem teszi meg. És tény kérdés mind a mai napig, hogy bizonyos oltó anyagokkal szemben kritikus, szkeptikus és elutasító az ellenzéki pártok néhánya. Tehát ezek ténykérdések, de hát a politikai kommunikáció egyszerűsítő nyelve az oda vezetett, hogy oltás ellenes baloldalról volt szó az elmúlt hetekben, és Tibor, ha különféle portálokra kattint a következő hetekben, a hónapokban, még fog ezzel a kifejezéssel találkozni, ezzel is. Szerintem azzal is fog találkozni valóban, hogy az oltás az egy sikertörténet. Szerintem hibát követne el az a kommunikátor, aki azt mondaná, hogy ez kizárólag a kormány sikere. Mindketten láttunk már politikai kommunikációt létrejönni, és ilyenkor mindig az embereknek a fontos szerepét is hangsúlyozzák. Tehát szerintem megnyugtató és egyértelmű a helyzet. Etéren az más kérdés, hogy hogyan is állunk itt az oltóanyagokkal. Szerintem nagyon izgalmas nemzetközi csatározások vannak. Talán beszéljünk erről pár szót, hogy a WHO, az ENSZ egészségügyi szervezete, az ugye a kínai oltóanyagot jóvá hagyta, befogadta, úgymond, az oltási programjába, és ennek várhatóan következménye lesz, hogy egyre több európai ország is ezt el fogja fogadni. Szerintem az, hogy múlt héten talán, vagy a hét elején Ausztria úgy döntött, hogy kínai oltóanyaggal beoltottak és utazhatnak Ausztria területére, legyünk őszinték, nekünk magyaroknak a nyugat Bécs kapuinál kezdődik. Ez egy fontos pont a kormány megerősítő pont, és véletlenül hamarosan Németország is át fog fordulni, ami mögött egy nagyon egyszerű gazdasági ráció van. A németek üzletelnek Kínával, Kína megmondta, hogy a német BioNTech oltóanyagot akkor fogja elfogadni az azzal való átoltottságot, ha a németek elfogadják a kínai oltóanyagot, ezért német gazdasági érdekből szerintem hamarosan ott is egy fordulat következik, és a újsághírek alapján az orosz vakcina befogadása is küszöbön áll valamikor nyár elején. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak az átoltottsági arányban, nem csak a vakcina beszerzés sokszínűségében, de a vakcina európai elfogadásában is az idő az az Orbán kormánynak játszik és kedvez, azaz valamikor nyáron minden tekintetben győzelmet tud majd hirdetni, és ezt Tibor szerintem nem csak a kormánnyal szimpatizáló oldalakon tudja elolvasni.
De annak a ténynek, hogy az ellenzék nem általában volt oltás ellenes, hanem csak az európai engedéllyel nem rendelkező kínai és orosz vakcinát, illetve annak a magyarországi használatát bírálta, ez látszott valahol a számokban, vagy ez túl bonyolult így?
De ez látszott, egyértelműen. Az alacsonyabb oltási hajlandóság a kormánnyal szemben kritikus választói tömbben, ez erre volt visszavezethető, hogy bizonyos oltóanyagokban nem bíztak és nem kértek, elutasítottak. Ezt kutatás is mutatta meg, aki olvasott, beszélgetett mondjuk házi orvosokkal, az tudja, hogy mondjuk a kínai oltóanyagnak volt egy erős elutasítottsága, és ez egyértelműen a politikai üzenetekre, politikai véleményekre volt visszavezethető. Én azt mondom továbbra is, hogy itt az ellenzék egy komoly taktikai hibát követett el, nem gondolkodott az időtengelyen. A pillanatot akarta megnyerni, és nem számolt azzal, hogy vajon fél év múlva milyen helyzet lesz. Ezt, ha igazam lesz, és nyáron tényleg mindenhol befogadják ezeket az oltóanyagokat, akkor ez úgy szokott lenni, hogy a győzelmet kiélvezi a győztes fél, és erre én számítok.
Én azt tenném hozzá, hogy nem volt ebben teljesen egységes az ellenzék, tehát ennek a kérdésnek a megítélésében, és valóban itt ez egy bizalmi kérdésként vetült föl, és akként próbálta az ellenzék is értelmezni, mégpedig abból kiindul, vagy az ellenzéknek azok a politikusai, akik ebbe jobban belálltak, hogy az Európai Gyógyszerügynökség ezeket a vakcinákat nem fogadta el, és tudván azt, hogy a magyar társadalom egy Európai Unióba tartozást meg nem kérdőjelező, azt egy bármilyen aktuális népszavazáson újra támogató attitűddel rendelkezik, és azt gondolták, ez volt a politikai kalkuláció, hogyha ezt az elemét használják ki a magyar társadalomnak, a gondolkodásának ezt a részét, akkor ebből politikai tőkét lehet kovácsolni. Ez, ahogy én is úgy értelmezem, hogy ennek nem, erre igazán nem volt nagy fogadókészség a választópolgárokban sem. Szerintem túl lett egy kicsit ez dimenzionálva a kormánypárti oldalról, de hát mégis politikai harc zajlik. Az nekem persze fájdalmas egy kicsit, hogy minden területen, ami az életünkhöz hozzá tartozik, még a vakcina, a halottak száma, a betegek száma, a lélegeztetőgépek és így tovább, mindenhol, még egészségügyi kérdésekben is, csak is és kizárólag a politikai harc terepét látjuk, és ezek szinte a politikai megnyilvánulások fontos elemeivé váltak. Nekem ez egyébként nem tetszik, de ha már így van, akkor még egyszer hozzáteszem, hogy ezt a szempontot próbálta meg, ezt az Európa-centrikusságot kiemelni, bár hozzáteszem azt is, hogy az ellenzék elég hamar belátta, hogy ezt annyira nem érdemes fókuszba helyezni, váltott is, tehát elkezdett egy olyan kommunikációt, utalok arra a videóra, ahol politikusok mondták, ellenzéki politikusok, benne Gyurcsány Ferenc is egyébként, hogy oltassák be magukat az emberek, tehát szerintem ez egy fontos váltás volt, és persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy az átoltottsági mutatók nem lennének olyan jók, ha a keleti vakcinák nem érkeztek volna meg Magyarországra. Ez egy fontos szempont, mert ezzel tényleg lehet időt nyerni. Tehát, hogy ez egy az elmúlt néhány hónapnak egy izgalmas területe volt, nem látom furcsának egyik szempontot sem azt, hogy az ellenzék ezt a fajta biztonság, vagy a bizalmat, az Európai Unió iránti bizalmat használta, aki meg azt sem tartom furcsának a kormányzat a keleti vakcináknak a létjogúságát emlegette. Ez majd megmérettetődik, nyilvánvaló, hogy a vakcina kérdés részbe zárul csak le, mert abban a pillanatban, hogyha azok lesznek a WHO állásfoglások és az egészségügyi szakembereknek az elvárásai, hogy szükség van, nem tudom, jól mondom, emlékeztető oltásokra, vagy harmadik oltásokra, vagy ne adj Isten, és ne legyen, hogy jön egy következő hullám, akkor ez ugyanígy valahogy bekerül szerintem a politikai közbeszédbe, de most szerintem inkább az lesz a járványhoz kapcsolódó beszédtéma, hogy mennyire sikerül a gazdaságot beindítani. Tehát ez lesz szerintem az új topik, átveszi a vakcina történetet, hogy akkor most sikerül berugni a motort, elindul-e valóban fölfelé a gazdaság, és ennek milyen mutatói lesznek, illetve makrogazdasági mutatókon kívül lesznek-e olyanok, amelyek az emberek közérzetét javítják.
De még a motor berugása előtt, a vakcina kérdés csak egy része a járványkezelésnek, mert ott van még a kórházak, a gyógyultak, a halottak, stb. Arról van-e már adatuk, hogy a járványkezeléssel, ami szükségszerűen egy kormányzati feladat, mennyire elégedettek az emberek?
Van ilyen adat, és a trendadatunk is van nekünk, ami természetesen azt mutatta, hogy tavaly tavasszal volt ez a csúcson, akkor 70-80% között mozgott. Tehát tényleg a kormánnyal amúgy nem szimpatizáló polgárok is azt mondták, hogy ebben a rendkívüli helyzetben ott állnak és támogatják a kormány intézkedéseit. Aztán ez átpolitizálódott, ahogy mondani szokták, és a párt preferencia szerinti értelmezés jelent meg. Mi most legutóbb azt az adatot publikáltuk, és nagyjából konstansan azt látjuk hónapok óta, hogy 58%-a mondta azt a magyaroknak, hogy elégedett a kormány járvány intézkedéseivel, ami egy picivel több, mint a kormánypártiaknak a tábora, tehát körülbelül a kormánnyal kritikusoknak az ötöde, aki azt mondja kutatásról kutatásra, hogy ők elégedettek azért a kormány intézkedéseivel. És itt még a Tibor előző gondolatára annyi kiegészítés, hogy azért azt ne felejtsd el, Tibor, hogy Jakab Péter afrikai kuruzslóként minősítette a miniszterelnököt, kínai gyógyszerügynökként, azt, hogy egy országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be, hogy ne lehessen oltani a kínai oltóanyaggal az európai engedélyig, tehát nagyon magára húzta a vizes lepedő tetéren a baloldali politikusoknak egy sora, amit nagyon könnyű lesz visszaidézni, akkor, amikor nem csak Ausztria, hanem Németország is befogadja ezt a oltóanyagot, az európai engedélyt meg szerintem jelentősen beárnyékolja, hogy az AstraZeneca oltóanyaggal kapcsolatban, ami nagyon gyorsan megkapta az európai engedélyt, azóta igen sok kételyes kritika fogalmazódott meg, ami nem biztos, hogy megalapozott kételyes kritika, de mégiscsak tény, hogy több európai ország az európai engedély után elállt az oltástól. Dánia, legutóbb Ausztria is ugye így döntött. Tehát én továbbra is fenntartom, hogy az oltóanyag kapcsán nem volt jó pályán a baloldal, és elég egyértelműen rajta volt ezen a pályán. Ez a magyar politika sajátossága. A Tibor egy ilyen békeszerető ember, ezért mindig arra szokott igényt formálni, hogy legyen együttműködés a pártok között. Azt látnunk kell, hogy a soron következő választás egy kétpártrendszert hoz újra Magyarországra, amiben adok-kapok és éles különbségek fognak dominálni, tehát szerintem kevés szívderítő pillanat lesz számodra, Tibor, ha konszenzust, egyetértés és békességet keresel a következő évben.
Járványkezelés, Závetsz Tibor, milyen volt önök szerint?
Igen, még csak egy mondat arra vonatkozóan, hogy nagyon Ágoston mondta, hogy sok mindent vissza lehet majd idézni, én nekem is van az emlékezetem elég széles ahhoz, és mély, hogy vissza tudjam idézni azt, hogy például ki mit, mikor mondott arról, hogy miben lehet mérni a sikerességet a halottak számában, aztán hirtelen átértünk az oltottak számára, tehát ez csak mondom, hogy mindenki vissza tud idézni ilyen mondatokat. A járványkezelés sikerességére pedig valami olyasmit tudok mondani, mint Ágoston, tehát hogyha ilyen iskolai osztályzattal, fordulattal szeretnék élni, akkor azt mondhatom, hogy valahogy itt az év fordulóján, az év legelején ilyen hármas alának minősítette a magyar közvélemény széles tömege a kormányzatnak, akár az egészségügyi, akár a gazdasági jellegű válságkezelését. Most, ahogy telik az idő, most ott tartunk körülbelül, és ez összepasszol ezzel az 58%-kal, ahogy nekünk a tanáraink szokták mondani, hogy fiam, javítottál egy kicsit, ez most egy erős hármas. úgyhogy, de az erős az erősen is van legalább akkora súly, mint, hangsúly, mint a hármason. Tehát, hogy igen, valahogy
ebben a fontos lesz a maradott rend, nem?
Azt nem tudom, hogy mi lesz a bizonyítványosztásnál, ez jövő áprilisban kiderül.
Meddig marad része a járvány kezelés kérdése a politikai közbeszédnek? Addig, amíg elindul a gazdaság, és ez látszik az embereken? Vagy tovább?
Hát szerintem a választásokig biztosan. Tehát most azon túl nem látunk, meg nem látjuk azt, hogy a járványkezelésnek lesz-e új szakasza, de én azt gondolom, hogy ha most így megállnánk, és azt mondjuk, hogy soha többet már itt ez a járvány, ez a vírus nem fog ideérkezni, tehát nem lesz következő hullám, én akkor is azt gondolom, hogy ez a választásokig mindenképpen téma lesz, egyre erősebben ez a gazdasági dimenzió, abban is lesz szerintem kemény csata, mert nagyon sok mindent lehet majd egymás fejére olvasni, mert a munkanélküliség adatait lehet úgy értelmezni, hogy az a járvány hatása, amit a kormány nem tudott kezelni, lehet úgy értelmezni, hogy ahhoz képest, hogy mi lehetett volna, ez tulajdonképpen nem is olyan sok, és akkor mi csak egyetlen szeletét említettem ennek az egész kérdéskörnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez jócskán eltart. Azt is gondolom róla, hogy a választási kampány egyik fontos témája lesz a járványkezelés.
Ebben is egyetértünk, hogy a 18-as választások előtt sok elemző kollega kérdezte azt, hogy ha már nem jönnek át migránsok a kerítésnél, akkor hogy lehet, hogy még mindig a migráció a közélet fontos témája. Én szerintem azért van, mert nem csak a folyamatában fontos egy politikai ügy és egy vita téma, hanem egy választás során az elmúlt évek kulcs eseményei, világkép különbségei, a fontos döntések értelmezései mind-mind megütköznek. Tehát, hogyha abban a szerencsében lesz része Magyarországnak és Európának, hogy nagyon kevés áldozata lesz addigra már a koronavírusnak, és kevesen kapják el, akkor is egészen biztos vagyok benne, hogy a 22-es választás a koronavírusról fog szólni. Tibor már említette, hogy nem csak a járványkezelés, a gazdasági kezelés is ide tartozik, a vakcina beszerzés is ide tartozik, a halál esetek a száma az ellenzék kedvenc témája is ide fog tartozni, tehát minden szerintem a koronavírus perspektívájából lesz jelen a választási küzdelemben, akár az Európa politika is, hiszen kibontakozott egy Európa politikai dimenziója, legyen-e egy uniós egészségügyi együttműködés, egy európai egészségügyi unió az a megoldás, vagy a nemzetállamok jártak el gyorsan és hatékonyan vakcina beszerzésben, védekezésben, tehát minden klasszikus kérdése a politikának a koronavírus és a járványkezelés felől már közelíthető, és meg is lesz közelítve.
Van-e arról mérésük, hogy az előválasztás, mint intézmény megítélése, az milyen a magyar lakosságnak? Úgy is lehetne kérdezni, hogy mit gondolnak, mire való?
Hát olyan felmérés volt az év első felében, ahol éppen ezt kérdeztük, akkor meglehetősen ilyen felemás volt a megítélése, két nagy csoport, még az ellenzéki szavazókon belül is. Van, akik azt gondolták, hogy a régi technikák, tehát egy ilyen fele-fel arányban a régi technikák jól működnének, és a jelölt kiválasztásnak már van hosszú gyakorlata, ahol politikusok megegyeznek arról, hogy kik legyenek az adott választókerületekben a jelöltek, meg megegyeznek a miniszterelnök személy, már hogy a jelölt személyéről is. Van erre gyakorlat egyébként, mert én azt gondolom, hogy a kormánypártnál sem zajlik igazán másként, mint így. A másik pedig az az innováció melletti elkötelezettség, ami az ellenzéki választók, most ők érdekesek szerintem ebből a szempontból. A másik fele, pont ugyanakkor a része, akik azt mondják, hogy hát igen, az sokkal jobb, ha ezt az előválasztást megvalósítják, és mint egy ilyen legitimációs eszközt aztán lehet használni a jelöltek kampányában. Ez volt a másik azonos fél. Nagyon sokat fog elmondani majd az, hogy mennyien vesznek részt az előválasztáson. Erre is vannak mérések, persze ezek állandóan hullámzanak és pulzálnak, és az ország különböző részein nagyon másként lehet ezt érzékelni. Én azt látom, hogy ezek nyilván egy picit túlzó adatoknak tűnnek, de néha az új dolgok iránt elég nagy érdeklődése van a közvéleménykutatásban szereplő, egyébként választópolgárokat reprezentáló mintának, tehát én azt látom, hogy körülbelül az ellenzéki tábort, ha úgy tekintem, mint amikor két listás verseny van, azért 40% körül szoktak lenni mostani mérések szerint a Fidesz tábor is, meg az ellenzéki tábor is, a teljes népességen belül, akkor a mérések szerint ennek a tábornak, az ellenzéki tábornak a harmada az, aki azon gondolkodik, vagy legalábbis a kutatásokban azt mondja, hogy ő szívesen részt venne ebben az aktusban. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyi lesz, de mindenképpen van egy érdeklődés. Hát a helyzetet sok minden nehezíti, például a kormány, ellenzéki politikusok most már elkezdtek elég sokat beszélni, hogy a kormány által ugye a felhatalmazási törvénynek a meghosszabbítása és a rendeleti kormányzás esélyének a további megteremtése, ez azért korlátozásokkal járhat egy nagygyűléses, előre jól kitalált előválasztási szisztémában, de nem akarok ebben előre szaladni, mert nem tudjuk, hogy hogyan lesz. Minden esetre én azt látom, hogy az érdeklődés megvan, én azt gondolom, hogy most lesz egy kis lecsendesedés ennek a folyamatnak, és majd igazán beindulni az ellenzéki szavazók aktivitása, az majd a nyár vége felé fog megtörténni, amikor elkezdik gyűjteni az ajánlásokat, a jelöltek. Ez egy országos akció lesz, oda viszi a figyelmet az ellenzékre. Ez szerintem ez is egy fontos szempont.
Hát, Tibor azt mondta, hogy vannak olyan baloldali választópolgárok, akik úgy érzik, hogy régen jobb volt, hogy a pártok megegyeztek egymással a jelöltállításban. Szerintem őket meg tudjuk nyugtatni, hogy ez az idő azért nem múlt el teljesen, hiszen mielőtt még előválasztásra kerülne sor, egészen, hogy mondjam, a 2018 emlékek alapján elképzelhetetlen bejelentések zajlanak, amikor a Jobbik Varjú László DK-s politikusba szeret bele, mondjuk, vagy Kunhalmi Ágnes Kalló Gergővel és hasonló furcsa koalíciók kötetnek az előválasztásra hivatkozva. Tehát itt azért még bőven zajlik a tárgyalóasztal melletti megállapodás, és szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy lesz-e egyáltalán előválasztás. Ami azért nagyon fontos, mert ha kialakul az az érzet, hogy már eldőltek a fontos kérdések, akkor alacsonyabb lesz a részvétel, ha mégis tartanak előválasztást. Viszont előválasztást eredeti tervek szerint úgy volt legalábbis a hírekben, hogy majd augusztusban bejelentett miniszterelnök jelöltek egy éles szeptemberi küzdelme október elején legkésőbb kihozza a végeredményt, és október 23-ára megvan a miniszterelnök jelölt. Ez az egykori menetrend, mintha felborult volna, azzal, hogy május elején és közepén a két legesélyesebbnek tartott miniszterelnök jelölt, Dobrev Klára és Karácsony Gergely bejelentkezett. Tehát nem egy rövid kampány, előválasztási kampány várható, hanem vagy egy elhúzódó kampány, vagy pedig az előválasztás előtti végleges megállapodás. Én ezt gondolom, nagyon izgalmas politikai jellemző kérdés, hogy miért kellett már most májusban bejelenteni a jelölteket. Erre talán Jakab Péter váratlan népszerűség növekedése lehet egy magyarázat, aki szintén a Jobbik hagyományait sútba dobva iszonyatos népszerűségre tett szert a DK szavazó táborában, hiszen Orbán Viktort olyan élesen támadni még néha Gyurcsány Ferencnek sem sikerült, mint Jakab Péternek, és ez egy elég abszurd helyzetet teremtett, itt lépéskényszer alakulhatott ki a baloldalon, és ezért már májusban megvannak a jelöltek. Én szerintem ez nem volt a jelölteknek amúgy a terve és érdeke, hogy hónapokon keresztül egymással, nem tudom én, az együttműködés látszatát fenntartva a vita állítólagos intézményét gyakorolva próbáljanak meg viszonyulni. Nem hiszem, hogy egyébként, ha nem lenne koronavírus, akkor nagy gyűlést tartott volna Dobrev Klára, amelyben a Karácsony Gergely és közötte lévő különbségeket hangsúlyozta volna. Tehát nem hiszem, hogy a koronavírusnak közvetlen hatása van az előválasztásra. Mondom még egyszer, látványosan korábban indult el ez az éles kampány, mint tervezve volt. Az más kérdés, hogy van-e legitimáló ereje annak, hogyha tényleg lesz előválasztás, hogy 400 ezeren mennek el, vagy 500 ezeren mennek el, szerintem túl azon, hogy ezek a számok el fognak hangzani a hírekben, különösebb jelentősége ennek nincsen. Én inkább úgy érzem, hogy egyáltalán nem is lesz biztosan előválasztás, hanem előbb megállapodás születik, és mintha Karácsony Gergely azáltal, hogy rögtön egy mozgalmat alapított, amiben mindenki beléphet, ezáltal egy intézményes formulát is talált volna arra, hogy hogy lehessen megállapodni a miniszterelnök jelöltek személyéről, mert szerintem viszonylag alacsony szorzóval fizet jelenleg az a fogadás, hogy Karácsony Gergely lesz a győztes ennek a félelmetes küzdelemnek.
Záves Tibor is látja a Jakab Péter effektust?
Igen, tehát Jakab Péter megcsinálta. Tehát azt hiszem, hogy elemző közvéleménykutatók tavaly ősszel egy rendkívül magas ócot láttak volna arra, már beláthatatlan 4-5 számjegyű fogadási irodákban nem látható ócot, hogy egy párt meg fogja duplázni a hátralévő időszakban, vagy fél év alatt a támogatottságát, és az alapvetően az ő személyéhez köthető. Tehát ő valóban ahhoz képest, amit prognosztizálni lehetett, és nyilván az ellenzéki politikusok is, az ellenzéki szavazók sem gondolhatták ezt másként, tehát hogy meglepetést okozott. Azt nem tudom, én nem úgy érzékelem, hogy amiatt, hogy ő korán bejelentkezett, ennek ugye megvan a maga oka, hogy ő volt legkevésbé aspiráns, ő volt legkevésbé felépítve, de neki hosszabb idő kell ahhoz, hogy politikai elismertesse a közvéleménnyel, az ellenzéki közvéleménnyel a politikai teljesítményét, hogy érezhessék rajta, hogy ő egy potens kihívója lehet Orbán Viktornak. Tehát ehhez azért idő kell, ehhez, hogy felépítse. Ebből az időből sokkal kevesebb szükséges, nem tudom, Dobrev Klárának, aki mégiscsak az európai parlamenti választáson listavezetője volt a DK csapatának, vagy Karácsony Gergelynek még kevesebb idő kell, hiszen ő megnyerte a főpolgármester választást. Tehát én azt gondolom, hogy a bejelentkezések sorrendje az érthető, hogy ennek most kellett véget érni, és ebben Jakab Péter szerepe volt-e, azt nem tudom, nem érzékeltem, nem látom. Én inkább azt viszont igen, hogy fenn kell tartani az érdeklődést az ellenzéknek. Nyilvánvaló, hogy egy kormányzati kommunikációs gőzhenger időszakában, amikor nagyon sok minden eszköz adott a kormánypártnak arra, hogy megszólaljon, és mindenkihez bármilyen platformon, vidéki napilapokban, rádióban, televízióban eljuthasson. Ez ugye adott, és az ellenzék egyik lehetősége az, hogy ezt az előválasztást arra a célra is felhasználja, hogy magára irányítsa a figyelmet. Ahhoz, hogy ezt folyamatosan ébren is tartsa, ehhez kell szerintem sok-sok hónap, én inkább ezt látom egy fontos tényezőnek, ez nem egy rossz taktika egyébként, de én azt prognosztizálom, hogy ez most megtörtént, és egy picit ennek lanyulni fog az intenzitása, de folyamatosan arról fogunk beszélgetni, és mindenki arról fog beszélgetni, hogy az előválasztás és jelöltek, és mi a különbség, és akkor majd jönnek viták, el is kezdődtek ezek, közvéleménykutatások, esélylatolgatás, tehát hogy ez a figyelem magára irányítás az ellenzéknek, szerintem ebben a kommunikációs helyzetben, amiben van az ellenzék, ez fontos, és amikor majd kialakul ennek a végeredménye, akkor majd jönnek a tartalmak, de ezek a vitákban is azért valamilyen módon jelen lesznek. Szerintem ez egy nagyon fontos tényezője az ellenzék kormánypárt működésének, hogy elérjen a választókhoz.
Van-e mérésük vagy tudásuk arról, hogy ha lesz előválasztás, akkor a végén kifut be, és vajon neki volna-e legnagyobb esélye a Fidesz valószínű miniszterelnök jelöltjével Orbán Viktorral szemben?
Nehéz megjósolni. Az egyértelműen látható, hogy Karácsony Gergely most még nem a legnépszerűbb. Ez is szerintem erősíti azt a feltételezést, hogy az előválasztás intézménye ez nem biztos, hogy kedvez Karácsony Gergelynek, de persze, ha sokan visszalépnek a javára a többi jelölt közül, akkor ez fordulhat. Jelenleg Jakab Péter jobban állt ebben a küzdelemben. Az más kérdés, hogy van-e ennek tényleg jelentősége? Szerintem a baloldal érdeke, és a gyakorlatban is túl van értékelve a miniszterelnök jelölt szerepe. Ugye Magyarországon közjogilag létezik a konstruktív bizalmatlanság intézménye, meg mindenkor a miniszterelnök le tud mondani. 2002 és 2010 között, amikor a baloldal volt hatalmon, akkor mind a kettőre láttunk példát. Megyesi Péter lemondott, és Ripsrops Gyurcsány Ferencet választottak a helyére. 2009-ben pedig egy konstruktív bizalmatlansággal a miniszterelnököt lehetett cserélni. Tehát itt valójában egy kampányarc kiválasztása folyik, és az igazán izgalmas kérdés az, hogy kikből áll a kampányarc mögötti koalíció, és milyen arányokkal áll föl ez a koalíció, tehát szerintem hiba lenne túl nagy jelentőséget tulajdonítani a miniszterelnök jelölt személyének. Ráadásul az arányokkal kapcsolatban is, amit én előbb fontosnak neveztem, némi szkepszis lehet bennünk, hiszen láttuk 2019. októberében, hogy a választásokat, az önkormányzati választásokat követően kettő fővárosi polgármester az MSZP-ből átült a DK-ba. Azaz, ezt tudnunk kell mindig, hogy a frakciók az országgyűlés megalakulása után jönnek létre. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ő most MSZP-s, de aztán véletlenül a DK-ba fog beülni. 2018-ban így lett a Párbeszéd nevű hatalmasnak semmiképpen sem minősíthető pártnak önálló frakciója az országgyűlésben, vagy az MSZP és Burány Sándor kisegítette őket. Tehát amit mondani akarok, hogy valójában az erőviszonyok érdekesek, ki irányít, ki hoz döntést, ki a mérleg nyelve. Ugye a Gyurcsány Ferenc szerepe etéren megkerülhetetlen, az egyértelmű. És ezek az erőviszonyok sajnos úgy vannak, hogy hiába indul ki az ember a tényekből, az adatokból, nem biztos, hogy minden információ birtokában lesz, mint elemző, hiszen, mint mondtam, a végső erőviszonyok a parlament megalakulása után fognak kialakulni.
Annak se van akkor most jelentősége, hogy ki a ma ismert jelöltek közül a legelutasítottabb?
Szerintem ezek a mérések, én magam is végzek ilyeneket, meg nyilván következő időszakban is lesz, nyilvánosságra fognak kerülni, és ezekben nagyon, nagyon változékony adatokat lehet majd látni, egészen biztos, mégpedig azért, mert az a csoport, amiről beszéltünk, aminek így a nagyságrendjét próbáltam én is mondani, tehát az ellenzéki szavazók, vagy az ellenzéki, vagy a kormányváltásban gondolkodóknak egy része, az aktív része, az egy ilyen közvéleménykutatásban nem akkora, hogy ne változzanak ezek az adatok. Tehát nem előre védem magunkat, hogy egyszer majd a kedves hallgatók, mint a Jakab Péter fogják az élen látni, aztán Dobrev Klát a harmadik mérésben, meg Karácsony Gergely, de bármikor előadódhatnak ilyen szituációk, és ennek megvan a maga oka, meg azon túl is, hogy az a kérdés, hogy elutasítottsága kinek mekkora van. Ilyen szempontból az előválasztás, és nyilván a parlamenti választás picit eltér. Az előválasztás, az most, ha csak a miniszterelnök jelöltekről beszélünk, bár ez egy komplexebb esemény azért, mert 106 helyen lesz ennek valamilyen formája, az is nekem nagyon izgalmas, de mindegy, most akkor a miniszterelnök jelölteknél azt tudom mondani, hogy nyilván az a párt, amelyiknek egy jó szervezett aktivista hálózata van, és el tudja vinni az előválasztásra szavazóit, az előnyt élvez ahhoz képest, aki nem is pártként indul el, esetleg nem is párti jelöltjeként, hanem mozgalom jelöltjeként, és itt Márki-Zay Péterre gondolok, akinek a logisztikája nyilvánvaló nem tud olyan lenni, mint egy párt, vagy gondolom én, hogy nem tud olyan lenni, mint amikor egy párt apparátus elindul és elviszi a szavazókat. Tehát, hogy nagyon sok múlik ezen, ez eléggé kiszámíthatatlan szerintem, hogy ez hogy lesz, meg ezen túlmenően nyilván az a szempont, ami a kérdésben elhozott, hogy ki mennyire elutasított, az nem tudja, az előválasztáson szerepet játszik-e, nem hiszem. A második forduló előtt lehet ennek jelentősége, tehát hogyha vannak olyan mérések, amelyek egyértelműen azt bizonyítják, hogy valaki, nem tudom, a továbbjutó három jelölt közül kevésbé integratív, tehát innen fordítanám meg, nem az elutasítottságot, aztán kevésbé integratív, mint a másik kettő, akkor ennek lehet jelentősége akkor, ha a szavazó ezt megérti, és a szavazó ezt végig tudja gondolni, vagy a szavazó számára ezt elmondják, hogy itt most ez a második fordulás, az integrativitásról szól, már ha erről szól. Úgy egyébként meg én azt láttam a sok-sok mérésben, most ilyen nagyon frissek nincsenek, hogy a végén, amikor a dolog lecsupaszodik oda, hogy van egy Fidesz-KDNP lista, és van egy 6 együttműködő ellenzéki párti lista, és hogy ki van ez utóbbi listának az élén, és a különböző neveket teszünk, és ezzel a forgatókönyveket próbáljuk megalkotni, akkor én azt láttam, hogy igazán nagy különbségeket nem hoznak a jelöltek, vagy nem hoztak a korábbi kutatásokban. Tehát ezt szoktam úgy megfogalmazni, hogy az ellenzéki szavazók számára már abban a helyzetben, ami majd jövő áprilisban lesz, mindegy, hogy ki a jelölt, ezt persze nem kell ilyen véletesen érteni, csak legyen valaki. De hát nyilván nem mindegy, meg az ellenzéki pártoknak főleg nem mindegy, hogy ki a jelölt. Tehát, hogy itt azért én azt gondolom, hogy verseny lesz, de akkor, amikor már meg lesz a győztes, akkor az ellenzéki szavazók többsége fel tud sorakozni a mögé jelölt mögé, vagy felsorakozik, ezt nem elítom. Itt az egy pici kérdés persze, hogy tud-e még máshonnan magához hozni, és ezt mondtam integráló képességnek, és ennek azért lehet funkciója.
Hogy fog kinézni annak a logikája, hogy az előválasztás végén a 6 együttműködő pártnak hány jelöltje lesz, hogy a nyerhető helyekért megállapodás lesz, vagy verseny lesz értük? És hogy fognak megoszlani a nyerhető helyek az ellenzékben, amikből mandátum lehet? Mert a nem nyerhető helyekből alig, ha lehet mandátum a parlamentben.
Így van, ez az, amit szerintem még nem tudunk, csak legfeljebb feltételezzük, hogy a tárgyalóasztal mellett már vannak erről fecnik és feljegyzések, hogy milyen arányok lesznek. Az egészen biztosan nem érdeke a baloldalnak, hogy egyik vagy másik szereplője sértett legyen, és elégedetlen a megállapodással, mert akkor még a végén borítja az asztalt. Ugye erre van a kompenzációs lista intézménye is a választási rendszerben is, és az előválasztási rendszerben is ezt figyelembe lehet venni. Arra fognak törekedni, hogy minden párt önálló frakciót eséllyel tudjon alakítani, de már mondtam, hogy ennek is vannak bizonytalanságai, tehát szerintem ez az, amit a külső szemlélő csak utólag fog megtudni, a jól értesült bentfentes meg le fog tagadni, hogy tud róla.
Závesz Tibor, mi a logikája ennek? Hogy a végén úgy olyan legyen a patkó, amilyen az előzetes terveknek megfelelt, mert az a lényeg.
Én azt gondolom, hogy ezt akkor lehet jól megválaszolni, amikor lement a 106 egyéni választókerületben az előválasztás. Lehet látni, hogy kik a kandidálók majd a nagy választáson, a parlamenti választáson, megvan a miniszterelnök jelölt, de utána jön a következő fázis, az, hogy rakják össze az ellenzéki pártok a listát. Na és ott kell figyelembe venni ezeknek ennek a bonyolult konstellációnak az eredményét, úgyhogy ez szerintem most ilyen kötszurkálás lenne erről beszélni. Tehát Ágoston elmondott egy példát, tényleg így volt, hogy a Párbeszéd frakció akkor létrejött, de az már ráadásul egy ilyen végeredmény után. Most meg még hol vagyunk a végeredménytől? Tehát az a helyzet, hogy nem nagyon lehet erről jó mondatokat, meg ilyen plasztikus állításokat tenni. Egy biztos, hogy van egy közvéleménykutatásokon túli világ is, ugye, mert most, ha lennének egyezkedések, akkor nagyjából mire lehetne hivatkozni? Mostani kutatásokra, nem tudom, az európai parlamenti választásra, a már megszerzett mandátumokra a 2018-as egyéni választókerületekben, a mostani frakciók nagyságrendjére. Na most ennek alapján is lehet természetesen tárgyalni, és ez se ördögtől való, de most lesz még egy szempont, az pedig az, hogy lesz egy előválasztási folyamat, ami ezt az egészet lehet, hogy átszínezi, átalakítja, úgyhogy ez szerintem nagyon bonyolult. Erről legkorábban szerintem majd olyan november környékén lehet jól összerakott mondatokat tenni.
Van jól összerakott mondat arról, hogy miért jó egy hivatalban lévő főpolgármesternek, miniszterelnök, jelöltnek lenni? Ha nyer, akkor is az őt támogató pártok kezében van, míg egy főpolgármestert semmilyen párt nem várhat le, csak a következő választáson, ha közvetlenül megválasztják, vagy nem.
De ha nincsen különleges jogrend, akkor a főpolgármester ugyanúgy, mint a miniszterelnök rászorul a mögötte álló pártok, jelen esetben a fővárosi közgyűlésben ülő polgármesterek és kompenzációs listás baloldali politikusok támogatására is egyezkednie kell. Tehát etéren legfeljebb egy picit stabilabb a pozíciója a közvetlen választottság okán, de a kompromisszum kényszere ugyanúgy megvan, és már utaltam rá, hogy 19-et követően egy erőviszony átrendeződés is történt, amire én egy következő parlamentben is számítanék. Szerintem Karácsony Gergely nagyon komoly kockázatot vállal ezzel az indulással. Tibor említette az integratív imázs elemét, meglátjuk, hogy ez a hónapok múlva is megvan-e még neki. Jelenleg ez az indulás nagyon rosszul sikerült, szerintem a angol nyelvvizsga körüli kellemetlenségek okán nagyon nem arról szólt Karácsony Gergely bejelentése, amit szándékolt. Egyrészt, másrészt a kockázat azért nagy, mert főpolgármesterként kényelmesen tölthetné az idejét, és egy nagyon erős fővárosi támogatottságot tudna bebetonozni. Így viszont megkockáztatja azt, hogy még egyszer elveszítsen egy miniszterelnök választást. Ne felejtsük el, hogy ő egyszer már elveszített egyet, 12%-ot sem érte az a párt, ami 18-ban őt jelölte miniszterelnök jelöltnek. Ha egy közös jelöltként indul, egészen biztosan természetesen ennél magasabb értéket fog elérni, de egy, még egy kikapás az bizony az ő akkor hátralévő nagyjából 2,5 évét főpolgármesterként megnehezíti. Egy ötödik Orbán kormánnyal egy másodszor is megbukott Karácsony Gergelynek a forrásokról egyezkednie nem lenne egy irigylésre méltó feladat.
Zámes Tibor is a kockázatokat látja inkább?
Én hát most meghallgattam Ágoston féltő óvó mondatait Karácsony Gergelyre vonatkozóan. Én meg azt gondolom, hogy van olyan, hogy politikai ambíció, ami előre viszi egy politikusnak az életét, meg annak a közösségnek az életét, amelyikkel ő szövetségben van. Tehát én azt gondolom, hogy persze lehet biztonsági játékot játszani, és nagyon sokan gondolják biztos azt is, hogy Karácsony Gergely még 2-3-szor fiatal ember lévén lehet Budapest főpolgármestere, de ő azt választotta, hogy szeretne egy másik pályát is kipróbálni. Azt gondolom, hogy ez a típusú ilyen elszántsága, ambíciója, ez méltánylandó, majd a választóknál ez megmérettetik. Tehát tényleg azt gondolom, hogy egy politikus esetében, ha valami mást akar és többet akar, előrébb akar lépni, van valamilyen víziója az ország jövőjére, akkor azt szerintem respektálni kell, most ezt pártállástól függetlenül is mondom, szerintem ez egy fontos dolog, én ezt hangsúlyoznám itt.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órás beszélgetést, Závesz Tibor az IERI Závesz Research vezetője és Mrázák Oston Sámol a Nézőpont Intézet vezetője, mindketten elemzők voltak az aréna vendégei. A műsorán készítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám, Módos Márton főszerkesztő kollégám, Szabó Gergely technikus kollégám vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.